Ez a sajátos pogácsa, és témánk az, hogy van-e szegénység Magyarországon. Talán az egyik legbicskanyitogatóbb mondata ebben az egészben az volt, amikor ez kibukott az MCC elemzéséből, vagy gyors elemzéséből a Facebookon, hogy felszámolták a szegénységet, hogy nincsen. Ez konkrétan nem igaz. Tehát ezt rengeteg adat támasztja alá, sőt, hogyha megnézed azt, amit te is citáltál, az Egyensúly Intézetnek a szegénységkutatását, akkor abból kiderül, hogy igen, javult a helyzet jó pár éven keresztül, hogy például mély szegénységben, vagy a szegénységi küszöb alatt hányan élnek Magyarországon, Magyarország hány lakosságának hány százaléka, de volt, amikor megfordult és megromlott egy picit pár százalékponttal ez a trend. Az pedig, hogy hogyan méri fel szubjektíven valaki, hogy neki az előző évhez, vagy az előző évtizedhez képest milyen vagyon növekedése volt, ez megtévesztő lehet. Mondjuk lehet, hogy nem egy trabantja van, vagy egy ütött-kopott valami régi autója, hanem van egy Audia, de igazából, hogyha megnézed a használt autóállományt Magyarországon, ez öregszik. Egyre öregebb. Tehát lehet, hogy jobb minőségűnek tartja, vagy gondolja azt az autót, de igazából ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami változó, amit nézni kell. Ráadásul, akkor citáljuk ide pontosan a...
De bocsánat, mielőtt az Egyesült Intézethez tovább mennénk, menjünk mindjárt, csak szerintem, amit most mondtál, az tulajdonképpen pont ugyanaz, amit Richard Parker mondotta az előbb idézett középosztály mítosz a könyvben, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő középosztálybeli. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt láttad, hogy a gazdag embereknek van egy, mit tudom én, Audi 6-osa. Az volt a célod, hogy egyszer neked is legyen. Eltelt 20-30 év, neked is lett, csak hát közben ez az autó, hát előregedett, de te úgy érzed, hogy na végre megszerezted azt a státuszszimbólumot, és mindannyian ezt csináljuk, tehát, hogy lakásberendezésben, autóban, elektronikai kütyükben, ruházkodásban, szabadidő eltöltésben aspirálunk bizonyos középosztálybeli státuszjegyekre. Azt nehezebben fogjuk fel, hogy mire ezeket elérjük, addigra ezek igazából már ilyen lecsúszott javak, tehát addigra már a tényleges elit, vagy a tényleges középosztály megint mást fogyaszt, de ettől még szubjektíve, amikor ezt elérik az emberek, akkor úgy érzik, hogy na végre, tehát ugye ugyanez volt ez a híres dubajcsokis vita is, hogy megengedheti magának valaki, hogy dubajcsok, hú de gazdagok az emberek, mert dubajcsokit esznek. Hát ez megint egy ugyanilyen dolog, hogy hát ha valaki azt gondolja, hogy attól ő már középosztálybeli, mert megvett egy dubajcsokit, és ugye megint nem tudjuk, hogy mennyit kellett kuporgatnia erre, vagy mit nem vett meg, mondjuk itt, amire egészség, egy zöldség, egy gyümölcsöt nem tudott megvenni rendszeresen, mert nagyon drága, de vett helyette egy dubajcsokit, és ezzel azt érezte, és nagyon sokszor van ilyen, tehát ugye a lakótelepek előtt álló BMW-k sora, ez erről szól, hogy akarnék egy rendes lakást, akkor az 30-40 év munkája talán. Ha egy használt BMW-t meg tudok venni 3 év alatt is, és akkor racionális azzal minél hamarabb kielégíteni a, nem tudom, csajozási státuszszimbólum igényt, vagy a középosztály feelinget ezzel azzal. Mert tényleg az nagyon szubjektív, de menjünk akkor az Egyensúly Intézetre, mert ott van néhány nagyon jó mutató, van rossz is, tehát ott például én azt, hogy hányszor ehetnek húst az emberek, szerintem az már egy nagyon-nagyon old school mutató, hiszen hát egy csomó felső középosztálybeli ember már nem akar húst tenni, egyáltalán nem olyan jó dolog húst tenni, szóval ezt a hányszor tudnak húst tenni, ezt lassan kihagynám az ilyen felmérésekből.
Jó, de hogyha jó szerintem itt árkategóriában nézzük meg azt, hogy megengedheti-e magának. Ugye az a probléma, hogyha tehát te is látod, hogyha bemész egy közértbe, két dolog fogy el először, amit nagyon nehéz megvenni. A farhát és a csirkemáj szív. Tehát ez a kettő a legolcsóbb ilyen húsféleségek, amik vannak, ezek fogynak el először.
Hát jó, igen, csak hogyha már végre abban gondolkodnánk, hogy egészséges táplálkozás, akkor ugye én mondjuk szívesebben nézném azt, hogy mondjuk zöldséget, gyümölcsöt, friss zöldséget, gyümölcsöt, mert azt is drámaian kevesen tudnak venni, mert nagyon drága.
Hát pont ez az, igen, abszolút így kéne nézni, ahogy te mondod, sajtot, tejtermékeket és hasonló zöldségeket.
Na, de nézzük a jobb mutatóit az Egyensúly Intézetnek, mert van.
Mutatói.
Szerintem egy jobb mutató például ez a, ha most lenne egy 100 000 forintos hirtelen kiadás, akkor az hogyan érinteni a családot. Ez azért jó mutató, mert hogy azon lehet vitázni, hogy most nem tudom, mennyire modern dolog, vagy nem egy mikrohullámú sütő, de azon nagyon nem tudnánk összeveszni, azt hiszem Gézával sem, hogy hát ha valakinek egy 100 000 forintos hirtelen kiadás az gondot okoz, akkor az az ember az bizony nem tekinthető középosztálybelinek. Tehát ez egy bizonytalanság, az egy olyan, tehát az embernek rávetül a pszichéjére, megnyomasztja a hétköznapjait, stresszben él tőle, be közgazdasági Nobel-díjakat adnak a szegények gazdálkodásának vizsgálatáját, bemutatja, hogy ez gyakorlatilag beszűkíti az emberek gondolkodás módját, hogyha anyagilag nincsen stabil helyzetben, és azt mutatja ez a mutató, hogy hát van egy ilyen 40-50% között mozog az utóbbi időben, akinek gondot okozna a 100 000 forintos kiadás kifizetése, de meg tudná oldani saját erőből. Tehát ő azért már valamilyen szintű stresszben él, meg tudja oldani, tehát nem nagyon-nagyon szegény, de azért az, hogy ez gondot okoz neki, az azt mutatja, hogy őt középosztálybelinek sem tudnánk tartani, az egy olyan 40-50%, és van egy másik, hát olyan 25-30%, aki nem tudná, tehát te egész egyszerűen nem tudná kifizetni saját erőből.
Hát mondjuk ki, az van a kutatásban, hogy 2,5-3 millió ember tekinthető szegénynek Magyarországon.
Hát én azt mondanám, hogy ennél több, mert hogyha valakinek gondot okoz 100 000 forint kiadás, akkor abban az értelemben szegény, hogy számára ez egy lelki stressz. Tehát ugye azért egy 100 000 forintos kiadás az bármikor beeshet. Tehát mit tudom én, fociznak a gyerekek a téren, berúgják az ablakot, elromlik az autó, beteg lesz valaki a családban, tehát annyi minden történhet, nem tudom, elromlik a fűtés, meg kell javítani a tetőt, tehát hogy annyi minden, tényleg azért ez nem egy nagyon valószínűtlen dolog. Ha valakinek 100 000 forintos kiadás gondot jelent, még akkor is, hogyha meg tudja oldani, de ha ezen stresszelnie kell, akkor őt én nem tartanám egy középosztálybelinek.
Én csak ott húztam meg a határt, bocs, aki konkrétan ezt nem tudja megtenni.
Aki tehát megtenni, az adja a 25%.
Igen.
Ő nagyon-nagyon szegény. De én azért azt, én inzisztálnék, hogyha ugye hasonlítjuk ezt az előbbi Európai Uniós összehasonlításhoz, és azt mondjuk, hogy valahol ugye a felső három jövedelmi tized az, aki középosztályban, itt visszaköszön ugyanez az adat, hiszen ugye ez a 25-30% az, akinek nem okoz gondot. Tehát akinek nem okoz gondot, aki van annyira, és ez nem csak anyagi biztonság, lelki biztonságban van, hogy van annyi pénzem, hogy ha valami beesik ilyen, és mondom ennek azért a valószínűsége, tehát azért ez egyik egy 0-100-ig terjedő skálán annak a valószínűsége, hogy valamikor be fog esni egy 100 000-es kiadás, az sokkal közelebb van a 100-hoz, mint a 0-hoz, tehát rendszeresen vannak ilyenek az életünkben. Szóval azért én inzisztálnék, hogy itt megint csak ezt a 70-30-as társadalmat hozza vissza a mutató. A alsó 70% Magyarországon én kimerem mondani szegény, és a felső 30% az, aki gazdag.
És ne felejtsük el, majd talán ezzel tudjuk folytatni, hogy talán érdemes azt is megpengetni, hogy itt nem egy állandó megélhetéshez szükséges jövedelmi szint van, hanem ez folyamatosan változik. Azzal az inflációval, amit láttunk itt az elmúlt években, ez nőtt. Tehát egyszerűen nő a havi megélhetéshez szükséges jövedelmi szint. Az Egyensúly Intézet kimondja egészen pontosan, ez egy májusban jött ki ez a kutatás 2024-ben, és azt mondja, hogy 2023 novemberéhez képest 2024 elején 50 000 forinttal nőtt az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartott jövedelmi szint, amit elmondtak az emberek.
Ez igaz, de közben a bérek is nőttek, tehát hogy azért azt is vegyük figyelembe, hogy itt volt egy reálbér növekedés is. Én azt gondolom, hogy azért igazából azt mondható el, hogy ez egy stabil képlet, tehát én azt látom az adatokból, hogy nagyon hosszú ideje gyakorlatilag ez a 70-30-as kép van. Ami nagyon jó hír szerintem, hogy azért ilyen nagyon-nagyon basic dolgokat, mint hogy ki tudom-e fűteni a lakásomat, ezt azért már a magyar társadalom nagyobbik része tudja. Tehát ugye kicsit visszatérve a Gézának ehhez a gondolkodásához, hogy abszolút mutatókban mérünk dolgokat, ugye hát lehetne az is a mondása, hogy nem tudom, ki tudja valaki fűteni a lakását, csak én azt gondolom, hogy a 21. században ennek már nem kellene problémának lennie, tehát hogy 100%-nak ki kéne fűteni, akinek nincs ennyi pénze, annak szociálpolitikából adnia kéne az államnak pénzt, mert ez egy nagyon-nagyon minimális civilizációs minimum lenne már, hogy egy országban senki ne fázzon, ehhez képest az van az adatokban azért, hogy a harmada azt mondja, hogy néha lesz olyan alkalom, hogy nem lesz elég pénzem melegen tartani a saját otthonomat, és egy ilyen, hát valahol ilyen 5 és 12 között ingadozik azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem lesz annyi pénzem, tehát mondjuk a magyar társadalom tizede az konkrétan fázik folyamatosan otthon, télen, és egy harmad számára néha bizony előfordul, hogy ez probléma. Én azt gondolnám, hogy a 21. században akkor mondhatnám ki, hogy legalábbis ez szerint, a mutató szerint megszűnt a szegénység, ha senkinek nem kéne fázni a télen otthon.
Mivel ez egy ilyen szubjektív kutatás volt, tehát megkérdeztek embereket, hogy ők mit gondolnak, nekik mennyi pénzükre van szükség, tehát így mérték fel, tehát ez nagyon fontos ehhez. Ott ugye az volt benne, és ezzel egy kicsit szerintem ellent mondok annak, amit az előbb mondtál, hogy a magyarok fele úgy érzi, hogy csökkent a vásárló ereje az elmúlt 3 évben. Ugye ez a szubjektív infláció, amit tapasztalsz, ami nem azonos a KSH által összeállított kosárértékkel, hanem amit neked meg kell venni, és egyszerűen nem jössz ki. Hiába van béremelés, egyszerűen nem. Ezt mondja a magyarok fele.
Ez igaz, csak ugye időben hogyan zajlott ez le, tehát hogy volt ugye ez a nagy inflációs hullám. És ez alatt az 1-2 év alatt, amíg volt a nagy inflációs hullám, ott gyakorlatilag azt mutatják az adatok is, hogy ott gyakorlatilag nullára jött ki a dolog, tehát hogy a társadalom egészének az átlaga az gyakorlatilag nullára jön ki. Ez nyilván azt jelenti, hogy lettek emberek, akiknek rosszabb lett, másoknak jobb lett, úgy a big picture tekintve a magyar társadalom nem lépett előre ebben az időszakban, viszont mostanában azért ez már nem így van, tehát ma már mondjuk idén a reálbérek ezek jelentősen meghaladják, tehát a nominálbérek meghaladják az inflációt, magyarul 10% fölötti reálbéremelkedés van ebben az évben, tehát itt most azért egy kicsit visszakorrigálnak a bérek a megnövekedett árakhoz. Hozzáteszem, az is egy nagyon problémás kérdés, hogyha az árakat kezdjük el firtatni, mert milyen árakat nézünk. Tehát ugye vannak a hétköznapi megélhetési árak, itt nagyot ugrott például az élelmiszer, amiről beszéltünk, a benzinára például, és azért itt egy másodpercre azt is említsük meg, hogy azért se jön egyébként az autót nézni, mint ilyen abszolút földi javat, mert az autó ma már nem luxus termék, tehát egy csomó embernek kénytelen azzal menni munkába. Tehát annyira rossz sok helyen a közlekedés, mondjuk a katasztrofális magyar vasúti rendszer, hogyha nincs autója, akkor egy bizonyos vidéki helyeken nem tud közlekedni. Tehát úgy is tudnánk érvelni, hogy gyakorlatilag azért kellett ennyi autót venni az alulévőknek, mert annyira rossz a magyar vasút, de hogy ugye vannak a lakásárak, és ugye azért azt láttuk, hogy Magyarországon volt az egész Európai Unióban a legnagyobb lakásáremelkedés, tehát hogy ide abba is bele kéne vennünk, hogy mondjuk hosszabb távlatban a következő 10-20-30 évben meg fogja majd tudni venni a lakást.
Hát igen, és akkor jöhet a másik felmérés, ugye, amit a Habitat végezel minden évben a lakhatási szegénységről, ami szintén ide citálható, de szerintem folytassuk ezzel, mert vannak a társadalomnak olyan rétegei, amelyek jobban érintettek ebben az ügyben, és talán számukra aztán még durvább egy ilyen kijelentés, amikor így hallják a médiában, hogy nincs is szegénység Magyarországon. Ez a témánk, tehát maradjatok velünk.